Uram, kérlek, jöjj közénk, és te legyél az, aki megeleveníted mindazt, amit elhangzik. Uram, hadd legyen ez több, mint kimondott szó. Hadd legyen, Uram, ez élő ígér, ami ígéreted szerint nem tér vissza hozzám üres kézzel, hanem megcselekszi azt, amiért elküldted. Uram, kérlek, nyisd meg a szívünket, nyisd meg az értelmünket, tegyél minket alkalmas arra, hogy be tudjuk fogadni mindazt, amiről szó lesz, amit szólni akarsz, és kérlek, Uram, hogy te szólj, te üzenj, te legyél az, aki munkát végzel a szívünkön, aki formálsz, változtatsz, és átalakítasz, és mássá teszel, hogy ne legyünk olyanok, Uram, akkor elmegyünk, mint amilyenek voltunk. Köszönöm, Uram, hogy te mindig, mindenkor kész vagy a munkát végezni. A te hűséged végtelen, Uram. Amen. Szeretnék megint egy jól ismert, sokat hangzó igét hozni, és már megtapasztaltam, hogy jó az, hogyha ez előbb hallatszik, előbb hangzik, ezért el fogom olvasni. Lukács evangélium 15. részét szeretném, a második felét. Az se baj, hogyha akinek van, olvassa, de én elolvasom. Jézus tanítja az embereket, azt mondja, majd pedig ezt mondta, egy embernek volt két fia, és az ifjabbik azt mondta az apjának, apám, add ki a vagyomból a rámeső részt. Ő pedig megosztotta köztük a vagyont. Bocsánat, Lukács 15-11. Igen. Nem sokkal azután a kisebbik fiú, ő pedig megosztotta köztük a vagyont. Nem sokkal azután a kisebbik fiú összeszedte mindenét, messze vidékre költözött, és ott eltékozolt a vagyonát, mert kicsapongó életet élt. Miután pedig mindent elköltött, nagy éhség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Akkor elment, elszegődött annak a vidéknek az egyik polgárához, és az elküldte őt a mezejére disznókat legeltetni. És a fiú szívesen megtöltötte volna gyomrát azzal a moslékkal, amelyet a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor aztán magába szállt, és azt mondta, az én apámnak milyen sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Felkerekedek azért, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki, apám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevez, tégy engem olyanná, mint a béreseid közül egy. Felkerekedett, és elment az apjához. Amikor pedig még távol volt, meglátta őt az apja, és megesett a szíve rajta. Odafutott, nyakába borult, és megcsókolta. A fia pedig ezt mondta neki, apám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened, és nem vagyok már méltó arra, hogy fiadnak nevez. Az apja pedig azt mondta a szolgáinak, ide hamar a legszebb ruhát, adjátok fel rá, húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára. Hozzátok a hízott borjút, vágjátok le, együnk most, és vigadozzunk, mert az én fiam meghalt, és feltámadt. Elveszett, és megtaláltatott, és vigadozni kezdtek. A nagyobbik fia pedig a mezőn volt, és mikor hazajött, és közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot, előszólította egy szolgát. És megtudakolta tőle, mi folyik itt. Ő pedig azt mondta neki, az öcséd jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mert hogy egészségben kapta őt vissza. Erre ő megharagudott, és nem akart bemenni. Az apja azért kiment, és kérlelte őt, ő pedig felelve azt mondta az apjának. Íme mennyi esztendeje szolgálok neked, parancsodat soha meg nem szegtem, és nekem soha nem adtál, még egy kecskegidát sem, hogy a barátaimmal vigadjak. Amikor pedig ez a fiad megjött, aki paráznákkal emésztette föl a vagyonodat, levágattad neki a hízlalt borjút. Ő pedig azt mondta, fiam, te mindenkor velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod, és örülnöd kellene hát, hogy a te testvéred meghalt és feltámadt, elveszett és megtaláltatott. Azt hiszem, ha van a Bibliában, az Új Szövetségben történet, amit nagyon sokan hallottak, értettek, ismernek, akkor ez a történet ez. Úgy kezdődik, hogy egy embernek volt két fia. Sőt, egy kicsit hátrébb mennék. A Károli Biblia, aki nagyon szeret sajnos mindenféle címeket adni a fejezetnek, azt a címet adja ott a 15. résznek a legelején ennek, hogy példázat, úgy kell nekem, példázat a tékozló fiúról. És ez engem meg kell, hogy mondjam, nagyon bánt. Általában is nagyon sokszor szerintem melléfogás, amit ilyen alcímekként látunk, ekkora a kontraszt az Isten által odarakott és az ember által jó szándékból, jó indulatból odarakott értelmezés között. Szóval az én számomra az egyik gond azzal kapcsolatban, hogy a cím az az, hogy példázat a tékozló fiúról. Valóban csak a tékozló fiúról szól a történet? Szeretném, hogyha egy picit másképp néznénk erre a történetre, akár ahhoz képest is, ahogy valaha olvastátok, hallottátok. Én azt mondom, hogy ez a történet, ha már címet kéne adni, akkor azt mondom, hogy példázat a tékozló fiúkról. Nem egyről, hanem legalább kettőről. Fiúkról, gyermekekről szól a történet, és minél többször olvasom, annál inkább arra jövök rá, hogy elsősorban rólam szól, rólunk szól, fiúkról. Úgy kezdődik a történet, hogy az embernek volt két fia. És szeretném, hogy egy picit körbejárnánk azt az induló állapotot, amiben ezek a fiúk vannak. Fiúk. Olyan természetesnek tekintjük ezt az állapotot, hogy lazán el tudunk menni mellette. Miért? Az, hogy fiú, és a hölgyektől rögtön elnézést kérek, hadd használjam a fiú szót, mert a Biblia is bátran használja, van, ahol jól kimutathatóan hölgyekre is a fiú kifejezést használja, mert hogy ilyen értelemben mindig a leszármazottat, a gyermeket jelenti. Tehát a fiúság egy jogszerinti állapot. A Bibliában is, nálunk is, mindenütt. Beleszülettél, vagy örökbe fogadtak, de mindenképpen valami olyan állapot, ami jogszerint a tiéd. Amikor 28 évvel ezelőtt megtértem az első igazi bibliai élményem, és hogy azért, mert valaki azt mondta, hogy ezt olvasd, vagy egyszerűen én magam akadtam rá, de az első és meghatározó bibliai élményem az a János evangéliumnak az első része volt. Jóval kezdi az ember. A mai nap is csak mondjuk úgy nagyjából értem, miről van benne szó. De ami azon jobban ledműgözött, az a 12. vers benne. De mindazoknak, akik befogadták, akik hisznek az ő nevében, hatalmat adott, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Nem először beszélek erről az igéről, most is úgy érzem, hogy nagyon sokat kéne beszélnem róla. Fontos megérteni, hogy mi az, amit itt Isten az igében számomra, számodra mond. Azt mondja, hogy hatalmat adott. Csia egy kicsit finomabban mondja, finomítva mondja értelmezően, azt mondja, hogy hát mindazok, akik befogadták őt, lehetőséget adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Exuzia, mondja a görög, és a szó maga ilyeneket jelent, amit itt tehát hatalommal fordít a karui, lehetőség, képesség, hatalom, teljhatalom. Azt mondja a egyik nagyon elismert bibliai görög szótár, hogy a választás ereje, a cselekvés szabadsága, a választás szabadsága, a jog a cselekvésre, jog az elhatározásra, arra, hogy kívánság szerint rendelkezzen valaki a saját tulajdona felett. Ez a hatalmat, lehetőséget kaptál arra. Jogot kaptál arra, hogy Isten gyermeke legyél. Ez egy elképesztő kiváltság, amivel Isten megajándékozza azt, aki befogadta őt, aki hisz az ő nevében, akiről azt mondja, hogy aki nem vértől, és nem a test akaratából, és nem a férfiú akaratából, hanem akik az Istentől születtek. És ennek a jognak, ennek a Istentől adott felhatalmazásnak vagyunk a részesei. És ezt jelenti az én számomra az a kifejezés, mikor azt mondja a Biblia, hogy te fiú vagy. Ez izgalmas. És visszakanyarodok a fiúkhoz, mert ebben a helyzetükben, ebben a fiúság helyzetében, és akkor rögtön álljunk meg, mert a sematikus olvasása ennek a történetnek az, hogy vannak itt ezek a fiúk, van itt ez a fiú, bocsánat, aki elmegy, elkószál, aki bűnös, és akinek meg kell térnie. És milyen jó, hogy megtér, és az atya majd visszavárja. És nincs ezzel semmi gond. Csak vegyünk észre egy nagyon-nagyon fontos dolgot, hogy ezek fiúk. Ezek nem idegenek, nem fattyak. Ezek fiúk. Ezek mi vagyunk. Fiúk. És hogy hogyan élnek a fiúsággal ezek a fiúk? Na, az én olvasatomban most erről szól ez a történet. Azt mondja az ifjabbik az apjának, apám, add ki a vagyomból a rámeső részt. Gondolkodtatok rá arra azon, hogy ez milyen képtelen szituáció.
Halljál meg a
fejét. Köszönöm, Gábor. Így van. Valójában egy abszurdumot hoz elő. Természetes, hogy ismert. A zsidók között is, de minden jogrendben. Ismert fogalom az, hogy mi az örökség. A Biblia nagyon szépen bemutatja, hogy a zsidóknál az örökség végső soron, ha visszamegyünk a láncon, Istentől ered. A bevonuláskor azt mondja, hogy mikor bemész arra a földre, amelyet az Úr, a te Istened ad neked örökségül. És ha valakinek kétsége van erről, hogy ez csak olyan képes beszéd, akkor olvassa csak el részletesen, előbb a Mózes könyveit, aztán Józsuét szépen, ahogy bevonulnak, hogy mennyire valóban apró pénzre váltva Isten ígéret szerint örökségként adja ezt a népének. Szépen felosztva, ugye, törzsenként és azon belül családonként. Sőt, nem áll meg ennél, hanem a zsidóságnak egy rakás törvényt ad arra vonatkozóan, hogy hogyan bánjon majd ezzel. Hogyan származzon ez az örökség a továbbiakban, lenn apáról fiúra. Kivételes esetben megengedi, hogyha nincsen fiú lányra is, de például akkor nagyon vigyáz rá, hogy a törzsön belül maradjon a törvény. Sőt, még olyan szigorú dolgokra is figyel, hogy minden fiúnak kapni kell, de az elsőszületnek kettő részt, kétszeres részt. És nem engedi, hogy megkülönböztesse a, mondjuk, hogy a kedvelt felesége fiának többet adjon. Értitek? Ezt most csak azért hozom ide elő, hogy Isten nagyon is odafigyel arra, hogy az, hogy örökség, az hogy menjen végre, hogyan történjen. De azért ezt vegyük észre, hogy ezeket a szabályokat, törvényeket ebben a szituációban az apának adja, az atyának adja. Hogy ha meghalsz, így rendelkezz, ez vonatkozik rád, és ezt tedd, és ezt ne tedd, és ezt ne tedd, és ezt tedd. Bocsánat, a fiúnak semmi köze hozzá. Addig a pontig. Ő várhat, és tudhatja, hogy örökös, és jó reménységgel lehet, hiszen Isten gondoskodik majd róla, hogy ez így legyen, de ma, jelen pillanatban neki a helyzete az az, hogy örökös, aki várja majd az örökségét. És valahol ebben a helyzetben, amikor az örökség még csak egy jövőre vonatkozó ígérvény, és majd csak egyszer a rendelt időben fog érvényre jutni, ez a fiú, tetszik, nem tetszik, belerondít. Belerondít a helyzetbe. És hogyha valakinek kétsége van, hogy ez nem jó, azt mondja a példabeszédekben, a 20. részben az egyik vers, 21. vers, amely örökséget ideje előtt siettetik, azon végül nem lesz áldás. A Biblia nem hagy kétséget afelől, hogy ez nem jó. És én nekem ez nagyon izgalmas. Mert arra jöttem rá, azra figyeltem fel, hogy a mi szűk emberi gondolkodásunk szerint, hogy micsoda dolog, hogy ez a fiú azt a vagyont eltékozolja. Fúj, fúj! Mi, akik a bűnt állandóan mindig csak erkölcsi kategóriaként szeretnénk megfogni, nem vesszük észre, hogy valójában az Isten ellen történik egy lázadás. Nem az a bűn, hogy eltékozolja ez a fiú a vagyont. Az a bűn, hogy szembe megy az isteni renddel, az isteni törvénnyel, aki azt mondja, hogy ez az öröklés. Ez a kierőszakolás, ez az, amivel elindul, amivel megtesz egy lépést a rossz irányba. És a történet úgy folytatódik a vers második részében, hogy ő pedig, azaz az atya, megosztotta közöttük a vagyont. Csak zárójelbe szeretném. Észrevettétek már? Én most vettem észre először. Mind a két fiú megkapta a vagyont. Nem a tékozló fiú kapta meg a vagyont, mind a két fiú megkapta a vagyont. Miért tette ezt az atya? Hát egy biztos, neki semmi kényszere nem volt. Neki semmi kényszere nem volt erre. Az egyetlen válasz, az egyetlen emberi mércivel abnormális, pedig nagyon is valósan látható válasz az a szeretet. Az a szeretet, amiről azt mondja a korintusi levél, hogy mindent remél és mindent eltűr. És én azt írtam fel magamnak, ha meg szeretnél valakit tartani, menteni, akkor el kell engedned őt. És higgyétek el, ez most nem valami Coelhói bölcsesség. Nem a netről túrtam a Facebook egyik oldaláról. Mi magunk is átéltük ugyanezt. Tudom, hogy ez az Isten szíve szerinti gondolkodás. El kell, hogy engedjem, hogyha szeretem. Miért? Vissza fogok majd néhányszor térni rá. Péter második levelében, a harmadik részben olvassuk. Nem késik az ígérettel az Úr, még ha néhányan késedelemnek is tartják azt. Hosszú tűrő irántatok. Nem akarja, hogy némelyek elvesszenek. Azt akarja, hogy mindenki megtérésre jusson. Meg kell érteni, meg kell látni az Isten szívét. Az Istennek az a terve, hogy mindenki eljusson a megtérésre. És ezért elmegy. Elmegy nagyon messzire, elmegy nagyon soká is az emberrel. Az én gondolkodásom szerint tinél sokkal messzebbre. És itt a jegyzeteimben húztam egy vonalat, mert azt mondom, hogy valójában a történet itt kezdődik. Tehát olyan értelemben itt kezdődik, hogy van egy rossz indulás, van egy elrontott kezdet, van egy, ugye, versenyben handicapnek hívják ezt, van egy induló hátrány, van egy induló elrontott dolog. Nagyvonalú és nagyon torza hasonlat, mikor azt mondom, pont úgy, mint ahogy az Édenkertből indulunk, egy ilyen egyből elrontott dolog. A paradicsom kapuján kívül ott van az ember, és innen kezdődik. Sokszor beszélgetünk egymás között, bármennyire is igyekeznék én megjavítani az életemet, a magam emberi igyekezetével, mert az ember tud jó dolgokat tenni rónosz létére. A maximum, ahol vissza tudna menni, az ez a pont, ugye, a paradicsomnak a kapuja. Valami ilyesminek érzem ezt az állapotot is. Van egy elrontott állapot, innen indulnak. Azt gondolom, mind a két film innen indul. Valójában az kezd, arról szól tehát innentől kezdve az én történetem, vagy az én olvasatom, hogy mit kezdenek a fiúk ezzel a fiúsággal. Látunk két változatot. Először az A változatot nézzük végig. Azt mondja a 13. vers az egyszerű fordításban, nem sokkal ezután a fiatalabbik minden vagyonát pénzét tette és elköltözött egy távoli országba. Ott olyan költekező életmódot folytatott, hogy hamarosan mindenét elpazarolta. Nem akarok úgy élni, ahogy te. Nagyjából ebbe foglalom össze azt, amin a fiú elindul. Éltem az atyai házban, láttam a te életedet, de én nem így akarok élni. Ennek a legegyszerűbb útja, legegyszerűbb módja, hogy elbújok előled, hogy elmegyek, hogy messze megyek, hogy ne is lásd, hogy én hogy élek. Ismerős egyébként ez a helyzet? Akkor elbújok, de lásd, ne vedd észre. Pontosan ugyanaz a rejtőzködő magatartás, ami már magában hordozza, mint az édenkertbe. Tudom, hogy gáz van velem. Tudom, hogy amit csinálok, az nem jó. Magam akarom eldönteni, hogyan élek, mondja ez a fiú. Nagyon érdekes, mert azt mondtam magamban, hogy a fiú nem bűnre vágyik, ahogy mi egyszerű olvasatban ezt a történetet nézzük. Csak a maga útjára kelt. Bibliaórán a példabeszédekből a példabeszédeken megyünk végig, és nagyon izgalmas volt a hetedik rész. Házi feladatnak feladom mindenkinek, aki nem jár csütörtökönként, olvassa el a hetedik részt. A hetedik része a példabeszédeknek szinte a bűn lélektanát mutatja be. Hogyan indul el, hogyan teszi meg az ember az első, a második, a harmadik lépést a lejtőn. A lejtőn, mert szeretjük ezt a kifejezést használni. Nagyon izgalmas, hogy a mi gondolkodásunkban, ahol a bűnt csak erkölcsi dologként szeretnénk megragadni, sokszor az első lépések teljesen ártatlanok. Hát itt is csak a vagyont kérte ki. Hát itt is csak azt mondta, hogy megyek, máshol akarok élni. Érzitek? Mit teszünk mi bűnnek? Mit tekintünk mi bűnnek? Hát azt a vagyon eltékozást, hát azt aztán nagyon. Pedig látom, érzem, hogy az Isten totál nem így gondolkodik. Mi a céltévesztés, írtam fel magamnak. A tékozlás, vagy inkább az idő előtt kikért örökség. Az atyai ház szeretetének az elutasítása. Annak a szeretetnek, aki képes szétosztani a vagyont. Vegyétek észre, a vagyon szétosztása nem rögtön kapcsolódik össze azzal, hogy elmegy az atyai háztól. Tehát az atya megmutatja neki, hogy szeretlek annyira, hogy szétosztom, és még a, bocsánat így mondom, a hülye kérésedet is, az ellenem való, az Isten ellen való kérésedet is teljesítem. És még ezt a szeretetet sem látja, hanem hátat fordít neki, és elindul a maga útján. Azt gondolnánk, na ez a mélypont. És én ismerem ezt az állapotot. Azt mondtam az elején, hogy ez rólunk szól. Próbáljátok magatokat is belehelyesíteni. Mikor elindulsz magad útján, ó, nem feltétlenül nagy vagyunk kikérésben, egész egyszerűen csak, mikor a saját megoldás keresési utadon indulsz el. És elindulsz, és eljutsz egy olyan pontra, és ugye ez az a pont, ahol már elfogyott a pénz, ahol már elfogyott az erőforrás, ahol már elszúrtad azt, ami eddig rendelkezésedre állt, és kéne valamit tenni. Kéne valami megoldás. Mint minden utalágazásnál legalább kétféle megoldás létezik. És azt látom, hogy az emberem, az énem mindig azt a megoldást keresi, mert valahogy zsigerileg e felé akar menni, amerre a fiú is megy. Merre megy? Ekkor elutazott, és beállt a vidék egyik polgárához, aki a mezőkre küldötte ki a disznókat legeltetni. Miután már kudarcba vallott az én megoldásom, hogy majd én megoldom az életemet, mit csinál az ember? Felgyűri az ujját, és azt mondja, hogy most jövök én, majd most megoldom, majd most még jobban fogok dolgozni, majd most még keményebben fogok dolgozni. Ez nagyon én. Ez nagyon én vagyok. Felszívom magamat, most jövök én, majd én megmutatom, mire vagyok képes. Pedig az Isten szerinti gondolkodás nagyon is felkészült erre a helyzetekre. Felkészült. Nagyon is ismeri ezt az állapotot. Ézsaiásnál van egy fantasztikus kép. Ézsaiás 30-ból. Így hangzik. Mert így szól az én Istenem, az Úr Izrael is szentje. A megtérés és a megnyugvás megmentene benneteket. A csöndesség és a bizalom erősségetek lehetne. Azt mondja, megtérés, megnyugvás megmentene, a csöndesség és a bizalom erősség lehetne. De ti nem akarjátok. Hanem azt mondjátok, nem. Hanem lóháton menekülünk. Ezért majd menekülnötök kell. Gyors paripán elvágtatunk. Ezért gyorsak lesznek az üldözőitek. Azt mondtam, Isten készül erre a helyzetekre. Hiszen én szeretném, ha mindig emlékeznénk az indulásra. Fiak. Fiak, akit Isten számon tart. És azt mondja Isten, figyelj, ha te meg akarod mutatni ebben a helyzetben, hogy milyen erős vagy, én megígérem neked, hogy a téged üldöző még erősebb lesz. Ha te meg akarod mutatni, milyen gyors vagy, mennyire tehetséges vagy, akkor az ellenséged még erősebb és még tehetségesebb lesz. És a te felgyűlt újú igyekezeted egyet fog elérni, még mélyebbre és még mélyebbre fogsz jutni. Nem azért, mert gonosz vagyok, azért, mert szeretlek. Azért, hogyha azt gondolod, hogy a magad erejéből úrrá leszel valamin, akkor probléma is még nagyobb lesz. És mi lesz a fiúnak a probléma még nagyobb? Eljut odáig, hogy szívesen megtöltötte a gyomrát, volna a gyomrát azzal a moslékkal, amelyet a disznók ettek. Még csak nem volt semmi, majd saját megoldás. Most már ott van, hogy elkezd vágyódni a vájukban lévő moslék után. De még abból sincs megoldás, még abból sem adnak neki semmit sem. Hol van akkor a kiút? Ugye az előbb már idéztem a Pétertől, hosszú tűrő irántatok, mondta. Azt akarja, hogy mindenki megtérjen, vagy ahogy a Csia mondja, és jobban, nekem értelmesebb, új felismerésre jusson. Mi az az új felismerés, amire szeretne, hogy eljussak ebben a helyzetben? Azt látom, hogy az történik ezzel a fiúval, hogy mikor már, bocsánat, egy kicsit talán képletesen szólva belenéz a vájuba, és ott a csendes, zsírfoltos léhben visszatükrözve elkezd majd meglátni valamit. Mert ezekben a helyzetekben Isten mindig odáig viszel, hogy meglássunk valamit. Azt gondolom, hogy mindenek előtt saját magunkat. El kell menni a vájúig, hogy meglássuk saját magunkat. Hogy kik vagyunk, hogy mik vagyunk valójában, hogy honnan estünk ki, hogy mit hagytunk el, hogy mit dobtunk el. Szóval, hogy mi a valóság. Én kívánnám, hogy ne kelljen vájú. Én kívánnám, hogy a saját életemben ez ne forduljon el, de a tapasztalatom az, hogy eljutok a vájúig. Lehet, hogy nem ennyire durva a kép, de eljutok arra a mélypontra, ahol azt kell mondanom az Istennek, hogy már látom, hogy ez az én megoldásom, ez egy kudarc, ez egy csőd. És a megoldás valahol mindig azon az egyszerű módszertanon, bár nem szeretem ezt a kifejezést, megy tovább, mint amit itt is látunk. Meglátom a valóságot, meglátom, hogy ki vagyok, mi vagyok, és cselekszem. És ha így megértitek, akkor én azt gondolom, hogy világossá válik, hogy a megtérés, amit így hív a Biblia, az nem valami ceremónia, nem egy szertartás, nem egy ünnepélyes keretű szertartás, hanem valami olyan új felismerésre vezető gondolat, aminek az első lépéseként felismerem, hogy nem jó úton megyek. Amerre megyek, az nem jó. És megállok. Megállok. Ez a cselekvésnek az egyik legfontosabb része. Megfordulok, bár az esetek jelentős részében fogalmam sincs, hogy merre kell menni. És miközben megállok és megfordulok, elismerem, hogy nem jó úton haladok. És hogy nem tudok a magam erejéből ezen az úton változtatni. És, ami nagyon fontos, hogy segítséget kérek. Hiszen ha magamtól nem tudok, akkor elvesztem. Segítséget kérek onnan, ahonnan lehet segítséget kapni. És valami ugyanilyen történik. Ezt látjuk a fiú történetében is. Olvassuk a 18-19. Versben. Felkerekedek, elmegyek az apámhoz, és ezt mondom neki. Apám, vétkeztem az ég ellen, te ellened. Nem vagyok méltó arra, hogy a fiadnak tekints. És tégy engem oda olyanná, mint a béreseid közül egy. Nagyon izgalmas. Egy picit, ha belemélyedünk, hogy mi mindent lát meg a fiú. Meglátja azt a valóságot, hogy bár, mondtam, az első olvasat az arról szól, hogy hát eltékozolt a vagyont, hát micsoda csúnya dolog ez. De valójában az Isten ellen vétkezett. Az első céltévesztés az Isten felé történt. És én azt gondolom, még az Atya felé is ott volt a céltévesztés, amikor a szeretetétől fordult el. Azt a szeretetét, attól a szeretetétől, aki képes volt a sajátját mind szétosztani a fiai között. Meglátja a saját maga helyzetét. Nem vagyok méltó, mondja. És ez a méltó valami olyasmit jelent az eredetiben, hogy nem vagyok kellően értékes. Nem vagyok, nem képviselek annyi értéket, mint amennyit kellene. Ezt jelenti maga a szó, hogy méltó. Nem képviselem azt az értéket, hogy te engem fiamnak nevezzél. És ami lenyűgöz, hogy nem csak duma van. Mert nagyon sokszor az ember eljut önmagában, a szívében ehhez a gondolathoz. De kell, hogy az emberben ne csak belül forogjon egy elhatározás, hanem ezt merje vállalni, merje megtenni az első induló lépést. Isten azt mondja, közeledjetek az Istenhez, és akkor ő is közeledni fog hozzátok. Tegyétek meg az első lépést, és lássátok meg majd azt a csodát, ami történni fog akkor, amikor te ezen az úton már megteszed az első lépést. 20. versben azt olvassuk, felkerekedik a fiú, és elindul az apjához. És a jelenet, amit látunk a 20-21. versben és a következő versekben, az valami totál nem olyan, amire egy ilyen helyzetből indulva én valaha is gondolnék. Értsétek jól, a Bibliát ismerjük. És szép lassan, ahogy együtt élünk Istennel, elkezdjük már meg is ismerni őt. De az a gyanúm, hogy még néha mindig mi magunk sem hisszük el, hogy az az Atya, az a dombtetőn valahol várja a fiút minden nap. Távolról meglátja, mondja a történet. Távolról meglátja. Hogy lehet távolról meglátni valakit? Véletlenül kaszálás közben egyszer csak távolról meglátok. Ez nonsense. Távolról úgy látok meg valakit, hogyha már régóta figyelem. Várom, mikor jön haza. És amikor meglátja, akkor azt mondja, megesik rajta a szíve, elé fut, nyakába borul, megcsókolja. Nem gondolom, hogy ez az emberi normális reakció. Ez az Istentől jövő reakció. Mert hogy nyilván a történetben a számunkra ez az Atya a mindenható Isten, aki pontosan ugyanígy vár minden élethelyzetünkben, bármikor, amikor én elkószálok bármerre. Ahogy várt abban a pillanatban is, akkor is, amikor először jöttem hozzá. De, és ezt szeretném, ha világosan látnánk, ez a várakozása, ez neki mindig jelen van. Ez nem egy alkalmi, na, most az egyszer kiballogok, és kivételt teszek veled. Ez folyamatosan, ma is, és holnap után is ott van, és jelen van. És a fiú világgyorsan elkezdi mondani a jól, valószínűleg sokszor magában eltervezett mondatot. Észrevettétek már? Elmondja, hogy nem vagyok méltó, hogy vétkeztem ellened és az ég ellen. És az atya félbeszakítja. A mondatnak azt a részét, amit egyébként, ha megismered az Istennek a szívét, akkor rájössz, hogy egy sületlenség. Bocsánat, hogy ezt mondom, de hát hadd kritizáljam én is a Bibliát. Az, hogy tégy engem olyanná, mint a béreseid közül egy. Mert értem én, hogy abban a képben ott a vájunál valóban azt mondja, hogy bár csak lehetnék béres az atyámnál, hát az egy baromi jó pozíció ahhoz képest, ahol vagyok. De aki ezt mondja, a lényegét nem látja annak, amit fiúnak lenni jelent. És az atya nem is engedi, hogy ezt tovább mondja. Miért nem teheti béressé? Hogy tehetné már a béressé? Hiszen a fiam vagy. Most is a fiam vagy. És történik egy jelenet, amitől nekem begurrott egy ószövetségi kép, és hadd hozzam most azt ide, és nem azt, amit a Biblia mond. 1 Mózes 41-ben olvassuk. Azután azt mondta a fáraó Józsefnek, íme én téged egész Egyiptom fejedelmévé teszlek. És lehúzza az ujjáról a gyűrűt, és József ujjára húzza, drága gyolcsruhába öltöztette, és aranyláncot tett a nyakába, majd körülhordoztatta őt a második kocsiján, és ezt kiáltották előtte, térdet hajtsatok, így tette őt fejedelemmé egész Egyiptom földjén. Gyakorlatilag, mintha a jelenet képletesen szólva ugyanezt történne, ezzel a szimbólumrendszerrel fogadja az atya, ezzel a minden értelmet felülhaladó megtiszteltetéssel fogadja az atya. És azt teszi még hozzá, ami azt gondolom, hogy az én számomra 28 éve egy fantasztikus és soha el nem felejthető kijelentés, hogy mert az én fiam meghalt és feltámadt, elveszett és megtaláltatott. És vigadozni kezdett, és folytatódik a történet a vigadozással. És én most átugrannék ezen a ponton, mert azt mondtam, hogy az A változatot láttátok eddig, én most szeretném a B változatot is bemutatni. Nem a Bibliának szeretnék verziót adni, hanem arra rámutatni, hogy van egy párhuzamos történet ugyanebben az időben. És ebbe a párhuzamos történetbe akkor tudunk beletekinteni, hogy egy picit megpróbáljuk megnézni az idősebb testvérnek a gondolkodását. Ami nem könnyű. Tudjátok, miért nem könnyű? Mert az énem, úgy értem, hogy én. Én nagyon szeretem azt mondani, hogy én az idősebb fiúnak a pártján vagyok, és az idősebb fiú gondolkodását teszem magamévá. Ő a jó fiú, aki mindig ott volt. És tulajdonképpen igaza van a fene egyenek. Nézzük csak meg egy kicsit részletesebben. Az első, amit én csendbe teszem hozzá, és nem is akarok rajta semmit elemezni, de az elején már felhívtam a figyelmet, ő is megkapta az örökségét. A Biblia nem beszél róla semmit sem, de néha nekem az is hatalmas szó, amikor hallgat valamiről az Biblia. Mert az örökség kikérése az akkor is örökség kikérés volt. És ha én valamivel nem értek egyet, még ha szeretem az apámot is, elmondom, hogy apám, én nem így gondolom. És azért azt gondolom, ezt most még megint csendbe teszem hozzá, hogy a történetben jelentősége van annak, hogy a fiatalabbik fiú, aki azért sorban nem az első az apa után, hanem csak úgy valahol hátrébb van, és ennek azért a zsidóságban azt gondolom jelentősége volt, kéri ki. És az idősebb fiú nem mond erre semmit sem. Megjön a nagyobbik fiú a mezőről, megtudakolja a szolgától, hogy hát mégis mi zajlik itt. Mondják neki, hogy az öcséd jött meg, apád levágatta a hízott túlkot, mert hogy egészségben visszakapta. És azt mondja az ige, hogy erre ő megharagudott, és nem akart bemenni. Az apja azért kiment utána, és kérlelni kezdte. És tudjátok, az első, ami nekem ezen bekattant, hogy hogy is van ez? Megharagszik ezért az ünnepért? Képes arra a szeretetre, amit az apánál láttunk, és ahol a nagyobb, a kisebbik testvér úgy reagált, hogy faképnél hagyta az apját. Erre a szeretetre ő úgy reagálni, hogy megharagszik rá. Tudjátok, valamilyen módon csípem Istenben és az Ószövetség gondolkodásában azt a szemléletet, hogy ha egy bűn, akkor minden bűn. Nincs kis bűn, nagy bűn. Úgy értem, persze bizonyos büntetéseknél, meg áldozati kötelezettségeknél van, de alapvetően vagy megtartod a törvényt is, élsz, vagy ha akár csak egy ponton is, akkor az egészet megszegted. És az én látásom az, hogy ezen a ponton ez a fiú pontosan ugyanoda kerül, ahol az általa olyan lebecsmérelt, megvetett öccse van. Mert ez így vetette meg az atyának a szeretetét, ez meg úgy vetette meg az atyának a szeretetét. Menjünk egy kicsit beljebb, próbáljuk megérteni a gondolkodását. Ő pedig felelve ezt mondta az apjának, íme, mennyi esztendeje szolgálok neked. Parancsodat soha meg nem szegtem, és te soha nem adtál még egy kecskedidát sem, hogy a barátaimmal vigadjak. Van egy aranyos apró különbség. A kisebbik fiúról, bocsánat, direkt a csiából kerestem ki, az egy picit finomabban írja le, azt mondta, amikor 15. versben munkát keresett azon a vidéken, hogy beállt a vidék egyik polgárához. Szó szerint a kép is körülbelül, meg a görög is valami ilyesmit, hogy odaállt mellé. És az megbízta valamivel. Ezt mondhatnánk úgy, hogy elszegődik bérmunkásnak. De értsük így, fontos ez a kép. Ezzel szemben, tudjátok mit csinál ez a fiú? A szolgálók kifejezés. Az szó szerint félreérthetetlenül, nem is értem, miért nem így fogalmaz, a duleo igét tartalmazza. Rabszolgamunkát végzek, mondja a fiú, az idősebbik fiú. Íme mennyi esztendeje rabszolgaként szolgálok neked. Ki kérte idő előtt az örökségét, ki kapta idő előtt az örökségét, elfordult az atyai szeretettől, saját feje után ment, és nem élt a fiúsággal, hanem szolgává lett. Melyik fiúról beszélek? Melyik fiúról mondtam mindezt? Érzitek, hogy a két fiú teljesen ugyanazt teszi. Külön szálon, más gondolkodással, tünetileg nagyon más tesznek. Az egyik a lázadás, a másik pedig a maga által választott törvény szolgasága útján megy. De ami mindegyikben közös, hogy nem él egyik sem azzal a hatalmas kiváltsággal, amit a mindenható Isten nekik, nektek, nekünk adott. Azzal, hogy valójában fiúk vagytok, fiak vagytok. És amikor elkezdtem kutatni ezt, valójában pont a titkot nem tudtam, hogy értem, Uram, azt már látom, hogy mind a két fiú a lázadás útján is, meg valami fajta létező legrosszabban értelmezett szolgaság útján járva sem a te utadat járja. De mi a te utad? Hogy képzeled te ezt el? És tudjátok, milyen egyszerű? Az utolsó előtti versben ott van a válasz magának az atyának a szájából. Azt mondja neki, fiam, te mindenkor velem vagy, és mindenem a tiéd. Tudjátok, mi a fiúságnak a titka? Mindenkor veled van. Mindene a tiéd. Ilyen egyszerű. Persze most nem gyakorlati how-tot mondtam, hogy hogyan csináld akkor, mikor kimész az ajtón. De azt vegyétek észre, hogy ezt az állapotot egyik fiú sem élte. Végig a történetben pontosan ez az, ami hiányzik mind a két fiúnál. Nem azt mondja, még csak féletlenül sem, hogy lehetsz, tehát, hogy fiam, te mindenkor velem lehetsz, és mindenem a tiéd lehet, nem valami feltételes módban, nem függ a te pillanatnyi állapotodtól, hogy hogy érzed magad, hogy hogy gondolkodsz magadról, hogy még közeledőben vagy a vájuhoz, vagy már visszafele fordultál. Azt mondja, te mindenkor velem vagy. Te mindenkor mindenem a tiéd. A fiúnak lenni, az ezt a jogot, ezt az állapotot jelenti, amit senki nem tud elvenni tőled. És ez nem függ a te pillanatnyi lelkedben lévő állapotodtól, független a te helyzetedtől. Milyen érdekes. Az apa, mikor visszaér a fiú, azt mondja, az én fiam elveszett és megtaláltatott. Egy pillanatig nincsen arról szó, hogy már nem volt fiam. Az én fiam, aki mindvégig fiam volt, egyszer elveszett, és egyszer csak megtaláltatott. Mindenkor mindenem a tiéd. Pál is azt mondja a római levélben, minden a tiétek. Ti pedig Krisztuséi vagytok. Örökös társai Krisztusnak. Bocsánat, nem. Ti pedig Krisztuséi vagytok, és Krisztus az Istené. És szeretném, hogyha ezen a szálon egy picit tovább menve, anélkül, hogy már részletekben belemennék, csak néhány igét olvasnék fel, a Biblia nagyon világosan beszél arról, hogy mivel fiak vagyunk, ezért mi magunk is örökösök vagyunk. Ez a történet rólunk szól. Mert ha gyermekek vagyunk, mondja a római levélben a 8. részben, akkor örökösök is. Ha pedig örökösök vagyunk, akkor örököse vagy az Istennek. Örökös társa Krisztusnak. Mire vagyunk örökösök? Máté 25-ben, csak kiragadok verseket, mondja Jézus, gyertek atyámnak áldottai, örököljétek az országot, amely számotokra készítetett a világ teremtésétől fogva. Az egy ország, amit számotokra készített az Isten, ami a ti örökségetek. Jakab azt mondja a 2. részben, hogy Isten választotta ki a világ szegényeit, hogy gazdagok legyenek a hitben, és örökösei az országnak, amelyet azoknak ígért, akik őt szeretik. Egy országot ígért az Isten azoknak, akik őt szeretik. És a Jelenések 21-ben látjuk a képet, amikor az új ég és az új föld már előáll, és azt mondja, aki győz, az örökölni fogja mindezt. Ha befogadtad őt, akkor vedd észre, fiú vagy. Egyszerűen az Isten által adott jog alapján. Isten gyermeke vagy, és örököse vagy. De hogy hogyan élsz a Földön ezzel a joggal, ezzel a kiváltsággal, ezzel a lehetőséggel, amit Isten neked adott, az tetszik, nem tetszik, rajtad múlik. Járhatod, akár csak egy kicsit hozzám hasonlóan is néha a magad útját, az elveszett ember útját, és a jó hír az, hogy akkor is fiú vagy. Járhatod továbbra is a törvénynek az útját. Azt a rabszolgasságnak útját, amit a parancsolatokon keresztül akarsz megélni. És az én számomra az utóbbi évek legnagyobb felismerése az, hogy már régen nem csak arról szól a Róma levélben oly sokszor hivatkozott törvény, meg törvénynek való megfelelés, hogy valami fajta mózesi törvények. Mi magunk is kreáljuk a törvényeket. Mi magunk is keresztény törvényeket hozunk létre lépten nyomon. Keresztény életszabályokat, ez a másik haragom egy kicsit Karolinak, amikor elnevezi az egyik fejezetet keresztény életszabályoknak. Mintha valami pontokba szedhető valami lenne, aminek majd elmegyek, és jó erősen neki feszülve meg fogok felelni. És nem látom meg azt a csodát, hogy Isten azt kínálja, hogyha engeded, ha hagyod, hogy fiúként szeresselek, akkor én ezzé foglak tenni majd téged. Micsoda különbség. De, még ha ezen igyekszel is, akkor is fiú vagy. Vagy élheted azt a szabadságot, amit Isten kínál neked, mert ez egy szabadság. És ezt minden nap kínálja. Fiam, te mindenkor velem vagy, és mindenem a tied. Hogy mit jelent ez a valóságban, mit jelent a gyakorlatban, jó lenne, ha erről majd beszélnénk. Amit az én számomra, az Isten a szívemre helyezett, az ez az utolsó üzenet. Fiam, te mindenkor velem vagy, és mindenem a tiéd. Amen. Uram, köszönöm neked ezt a kiváltságot. Köszönöm azt a felfoghatatlan dolgot, a te kegyelmedet, hogy úgy szerettél minket, még amikor nem ismerhettünk, nem láthattunk, nem tudhattunk felőled, hogy eldöntötted, eljössz és meghalsz. Magadra veszed a mi bűneink büntetését. Köszönöm, Atyám, a keresztedet. Köszönöm a megváltásodat. És köszönöm, Uram, azt, hogy a benned való hit által igaznak tekintesz minket. Köszönöm neked, Uram, hogy újjászülsz, hogy a gyermekeid lehetünk. És köszönöm, Uram, hogy mindezek nem egy pillanatnyi akciók, egy egyszeri élmények, hanem az életünk megváltozása, az életünk újjáalakítása, egy új élet, egy gyökeresen más élet, ami nem hasonlítható ahhoz, ami eddig volt. És hogy nem egy ember mondja ezt, hogy minden nap veled vagyok, és mindenem a tiéd, hanem a világ mindenség ura, alkotója, teremtője, az az Isten, aki ebben a pillanatban is a hatalma szavával tartja fenn a mindenséget, az mondja most nekem, nekünk, hogy fiam, én mindenkor veled vagyok. Köszönöm neked, Uram. Köszönöm ezt a felfoghatatlan kiváltságot. Köszönöm neked a kegyelmedet. Köszönöm, hogy ilyen értelmet felülhaladó módon szerettél, és szeretsz, és fogsz szeretni mindig, mert nem változol meg, mert ugyanaz maradsz. Köszönöm neked, Uram, hogy most itt még mindig megvan az alkalmas idő, még mindig megvan az a lehetőség, hogy megálljak, hogy felemeljem a fejemet, hogy szembenézzek azzal, hogy ki vagyok én valójában. Uram, sokszor számtalan alkalommal mentem át ezen keresztül. Köszönöm, Uram, hogy te minden alkalommal utol tudtál érni. Ha kell, akkor a kövek szólnak, ha kell az igéden keresztül, ha kell testvéreken keresztül. Köszönöm neked, Uram, hogy te vagy az, aki megmondod, hogy ki vagyok. És az vagyok, Uram, akivé te mondasz, a te szeretett gyermeked, akiért meghaltál, akiért mindent odaadtál. Uram, köszönöm neked ezt a felfoghatatlan, megérthetetlen, csodálatos kegyelmet. Köszönöm neked, Uram, mindezt, amit elvégeztél.